pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytatjuk műsorunkat, további témáink röviden. Hiába zéró kibocsátású, a villanyautó alkalmazásának még vannak árnyoldalai. Érdemes tisztában lenni azzal, hogy a maximális hatótáv csak papíron létezik, a sokat hangoztatott gyors töltés ideje sincs kőbevésve, ha valóságban sem a töltőpont, sem az akkucsomag nem képes ezt megközelíteni sem teljesíteni. Aztán az első építésű villanyautók nem csak tudásban voltak szerények, de szervizigényük is alacsony volt. Napjaink bonyolult, nagy tudású elektromos járművei használhatóságban és komfortban klasszisokkal erőrébb járnak. De vajon mit mondanak a szerviztapasztalatok? Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják, mindjárt folytatjuk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Túlságosan sok félreértés kerénsz közszájon arról, mire képes valójában a villanyautó. Sajnos sokan hiszik, hogy a gyárak által megadott specifikációk kőbe vannak vésve, így gyakran a maximális hatótávot tekintik összehasonlítási alapnak. Ugyanígy a gyors töltések rövidségé alapján folyik a vetélkedés modell és modell között, amikor összevetik a járművek tudását az érdeklődők. Pedig jó volna tisztában lenni azzal, hogy a maximális hatótáv leginkább csak papíron létezik. Télen és nyáron, városban és közúton, utasokkal terhelve az mindig más. Ugyanígy papíron hiába tudja az autó gyors töltéssel 15 perc alatt 20-80%-os szintre tölteni az akkumulátort, ha a valóságban sem a töltőpont, sem az akkucsomag nem képes ezt pontosan, sőt néha megközelítően sem teljesíteni. És ezzel még egyáltalán nem mondtunk el mindent a villanyautózás kevésbé közismert árnyoldalairól. De mindjárt megteszi ezt Kövi Róbert, az Elektromotív Hungária értékesítési igazgatója. Szervusz, Robi!
Jó napot, mindenkit üdvözlök! Igazából a hatótávot azt egy összehasonlítási alapnak kell tekintenünk, mint ahogy azt a benzineseknél és a dízeleknél is megtesszük. Ez azért történhet így, mert nyilvánvalóan, hogyha egy gyári mérés alapján, ami szabványok szerint történik, egy autónak mondjuk 400 km a hatótávja, egy másiknak egy 300, akkor az arányokat mindenképpen figyelembe tudjuk venni. Természetesen ehhez hozzáadódik az, amit említettél, hogyha megterheljük az autót, ha télen megyünk az autóval, tehát romlanak azok a körülmények, amik egy villanyautót nem jó irányba mozdítanak a hatótáv parában, akkor ezek nyilván befolyásolják az autónak a teljesítményét.
Az akkumulátor fajtája, típusa, márkája, a villanymotor típusa, márkája, az autó hatásfoka, az mindig azonos?
Nem minden esetben. Vannak fejlesztések és különböző irányok, vannak európai, vannak kínai és amerikai fejlesztések is, és minden esetben ezek a motor, teljesítményvezérlés, akkumulátor kombinációk más és más hatótávot hoznak ki. Azt látjuk, hogy az egyik gyártó az nagyon megelőzi a többit, és nagyon, nagyon nagy előnyre tett szert, és nyilván a hatótávja is, hogyha megnézzük az összehasonlításokat azonos kategóriában, akkor azt látjuk, hogy 20-30%-kal is a többiek előtt van.
Volt módomban kipróbálni néhány elektromos autót az elmúlt hónapokban vagy években. Megmondom őszintén, eddig kettőt találtam, amely elképesztően jól működött. Egy kifejezetten szerintem ma a csúcsnak számít, és ez nem a Tesla. Azt nem próbáltam ki, tehát nem tudok hozzászólni. Viszont ez az autó egy amerikai autó, és szerintem ennek a működése felel meg leginkább annak, amit általában elvár az ember az elektromos autótól. Tehát ha az ember haladt, kilométerenként csökkent a hatótáv láthatóan, tehát pont kilométerenként, körülbelül kilométerrel, és ha óvatosan vezetett az ember, tehát gázelvételekkel, akkor 2 kilométerenként 1 kilométert visszatöltött. És ezt lehetett látni. Ezt más autóknál nem láttam.
Alapvetően ennek elő kell fordulni. Tehát az az előny, ami a villanyautóknál megvan, és a belső égésűeknél nincsen, hogy fékezéskor a fék energiája az belemegy az akkumulátorba, és azzal gyakorlatilag visszatöltöm az energiát, az egy nagyon nagy előny a villanyautóknál. Nyilván valamelyik gyártó ezt jobban csinálja, valamelyik kevésbé jobban. Itt beállítás között is lehetnek különbségek, például van olyan márka, ami automatikusan, hogyha levesszük a gázról lábunkat, akkor automatikusan az egypedálos működést meg tudja valósítani, akár még a féket sem kell használni, tehát üzemi féket a legritkább esetben használ egy villanyautó, és ilyen módon be tudom állítani a saját szokásaimnak megfelelően, hogy hogyan autózzak. Ez elsősorban akkor jó, hogyha városban vagyok, tehát aki megyek az autópályára, ritkán van fékezés, inkább gyorsítás, nagysebességű közlekedés van. itt gyakorlatilag zabálja az energiát a villanyautó, de míg hogyha egy elővárosi városi közlekedésben megyek és használom az autómat nap mint nap, az autómat otthon tudom tölteni, ez az ideális felhasználási módja az elektromos autónak.
Miért van az, hogy a hatótáv és az akkumulátor töltöttségi szintje két különböző dolgot jelent? Tehát amikor elindul az ember, mondjuk 280 kilométeres hatótávot jelez az autója, és mondjuk 70%-on van, és mire odaérkezik sokkal kevesebb távolság után, és leesik mondjuk 120 kilométerre a hatótáv, ettől függetlenül még 50%-nál van az akkumulátor töltöttség, miközben azzal nem, tehát sokkal kevesebbet lehetne megtenni.
Igen, így van, ezt gyakorta lehet tapasztalni, de akár előfordulhat ennek az ellenkezője is. Ez azért van, mert az autónak a számítógépe egy előzetes fogyasztás és előzetes használat alapján beállít egy általános fogyasztási értéket. Tegyük fel, legyen az 20 kWh per 100 km, de hogyha én gyakrabban adok gázt, más lesz a szokásom, más szokásokat veszek fel éppen azon az útszakaszon, akkor előfordulhat az, hogy én 22 kWh-t fogok fogyasztani, de előfordulhat az is, hogy 15-öt, mert okosan játszom a követési távolságokkal, enyhén gyorsítok, és a nagyobb követési távolság révén sokkal jobban vissza tudom táplálni az energiát az akkumulátorba. Ez az oka ennek a helyzetnek.
Miért van az, hogy egész éjszakai töltés után sem tölti föl teljesen egy autót a töltőpont? Én azt a választ kaptam valakitől, hogy hozzáértőtől, hogy az azért van, mert az előző használó nagyon sokat fogyasztott, és az számítógép arra tekintettel jelzi éppen a töltöttségi szintet. De hát én egy új ember vagyok, aki azt az autót elkezdem használni, miért kell figyelemmel lennem az előző napi fogyasztásra?
A töltésnél egyértelműen befolyásolja a töltőberendezés, és maga az autó is azt, hogy mennyi időt tudom felvenni az energiát. Az extrém esetben egyébként előfordulhat, nem is kell egyébként nagyon extrém eset ahhoz, hogyha mondjuk egy olyan autót használok, ami egy fázison tölt, és a 220-as sima villás csatlakozóval töltöm, és bedugom este, reggelre még nem lesz feltöltve, hiszen olyan kevés energia áramlik át a vezetéken, hogy egyszerűen reggelre nem lesz 100%-ra feltöltve az autó.
De az autógyárak azt mondják, hogy 7-8 óra alatt kész van egy akkumulátor töltés odahaza.
Az odahaza az általában a normál hálózatról való töltést jelenti, azaz maximum 10 amperrel, 230 volton, azaz 2,3 kilowattal tudom tölteni az autómat, és akkor ezt le tudjuk osztani mondjuk egy 40 kilowattórás akkumulátorra, akkor ez bizony nagyon hosszú időt jelent. Az akár egy éjszakát sem elegendő, hogy az autómat töltsem. Ilyenkor azt szoktuk ajánlani, hogy meg kell vizsgálni a háznak, vagy annak a helynek, ahol éppen töltök nap mint nap, annak az elektromos felkészültségét arra, hogy hogyan tudunk oda egy nagyobb teljesítményű töltőt telepíteni. És most már az ipari szabvánnyá váló, vagy a villanyautósok körében nagyon elterjedt háromfázisú töltésről beszélünk. Háromfázis 16 amper az 11 kW. 11 kW-tal már nagyon gyorsan tudok tölteni, tehát gyakorlatilag egy óra alatt 11 kWh-t bele tudok tölteni
papíron,
az autóba.
Papíron, mert ugye nem biztos, hogy a töltőpont ezt tudja, vagy akarja, meg az akkumulátor is fölvenni.
Ha úgy építjük ki az otthoni töltőnket, hogy ezt tudja fogadni, tudja leadni ez a töltőberendezés, akkor járunk el a leghelyesebben. Tehát nem arra kell egy villanyautósnak felkészülnie, hogy a 230 volttal és 10 amperrel töltse az autóját, hanem igenis ki kell építeni. Hosszú távon egyébként ezt látjuk, hogy a villanyautósok előbb-utóbb rászánják magukat, és egy nagyobb beruházást tesznek azáltal, hogy egy megfelelő töltőberendezést telepítenek a házukba, vagy esetleg a teljesítményt is bővíti a háznak, vagy a garázsnak, vagy az éppen annak a helynek, ahol éppen töltünk.
Ez néhány százezer forint egyébként, nem olyan nagy beruházás egy villanyautó árához képest.
Mindenképpen megéri, mert ez nem csak egy villanyautóra szól. Ez egy olyan beruházás, ami gyakorlatilag 10-15 évig szolgálja a villanyautózást.
Utolsó kérdésem, a benzines dízelautóknál, különösen a dízelnél megszokhattuk, hogy amikor elindulunk teli tankkal, sokszor 100-120 kilométert is vezetünk, anélkül, hogy megmozdulna a mutató, hogy fogyasztottunk. Ugyanakkor az utolsó kilométereknél, vagy 10 kilométereknél zuhan a fogyasztás, tehát csökken a hatótáv gyakorlatilag. A dízelekre ugye ez jellemző. Hogy néz ki az elektromos autónál?
Az elektromos...
Lineális a fogyasztás?
Az elektromos autóknál gyakorlatilag a számítógép mindig korrigálja az én vezetési stílusomhoz a fogyasztást. Tehát, hogyha azt érzékel, hogy elkezdek sportosan vezetni, és gázt adok hirtelen, egyébként a gyorsítás veszi fel a legnagyobb energiát. Tehát, hogyha nagyon intenzíven gyorsítok, hosszan gyorsítok, majd utána pedig fékezek úgy, hogy az üzemi fékkel fékezem, tehát nem jut vissza az energia fékezésből az akkumulátorhoz, akkor rohamosan csökkenteni fogja a hatótávomat.
Hát még egy utolsó kérdés, ilyenkor télen. Mit tanácsolsz? Mit tegyenek az autósok, hogy a töltés szint is megfelelő legyen, meg a hatótáv is megfelelő legyen mondjuk a téli körülményekhez képest?
Kicsit előre kell gondolkodni villanyautó használata esetén. Meg kell tervezni a napunkat, hogy hova megyünk és hol fogunk parkolni, és ott van-e töltési lehetőség, de az általános tapasztalat az, hogyha 20-80-ig mozgatok egy villanyautót, akkor annak elégnek kell lenni. Tehát úgy kell megterveznem az útjaimat, és úgy kell megterveznem a töltéseimet, hogy ez a 20-tól a 80-ig történő töltés, ez mindig megvalósul.
Ez a százalékos szint, ugye?
Igen, igen.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kövi Róbert, tehát az Elektromotív Hungária értékesítési igazgatóját hallották.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
Az első, még technikailag nem túl szofisztikált elektromos autók is megbízhatóan teljesítettek használat során, napjaink sokkal fejlettebb technológiájú járművei pedig nem csak tudásban, de használhatóságban és hatékonyságban is messze leközelítik az elődöket. Csak hogy a modern technológiai megoldások sokkal bonyolultabbak lehetnek. Régebben úgy szólt a villanyautózás melletti marketing, hogy az elektromos jármű sokkal kevésbé szervizigényes, mint a belső égésű motoros autók, és az üzemeltartási költségek is kedvezőbbek. A következőkben annak járunk utána, így van ez napjainkban is. Vendégünk Kádár Otto, a Nissan Centrum termékspecialistája. Szervusz!
Szia! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, ez egy kényes kérdés egyébként, ez az üzemeltartási, üzemeltetési költség az autók tekintetében, de ha az összességet nézzük, akkor most is azt kell, hogy mondjam, hogy jelentősen olcsóbb az üzemeltetési költsége egy elektromos vagy plug-in hibrid autónak, egy benzines vagy dízellel összehasonlítva.
A plug-in hibrid is ide tartozik?
Akár igen, tehát a plug-in hibridnél ugyebár a rendszer bonyolultságából adódik az, hogy ott sajnos üzemeltetnünk kell egy benzines motort az elektromotor mellett, illetve az akkumulátorpak mellett, de valójában még mindig olcsóbb az üzemeltetése, mint mondjuk egy benzinesé.
A szervizdíjakra is vonatkozik ez? Már csak azért is, mert ha már plug-int említetted, akkor ott azért kétfajta motornak lehetnek meghibásodásai, és ha jól tudom, akkor a szervizek rezsiórodéja is nagyon igazodik ehhez, egészen más tarifát kérnek egy villanyautónál, meg egy plug-innál, mint egy benzinesnél.
Ez így van mai napig is, egy picit magasabbak az óradíjak, főleg, hogyha teljesen elektromos autókról beszélünk, de hozzátesszük, hogy nem véletlenül van ez kitalálva. Egy 8-at kopóforgó alkatrész szerepel egy elektromos autóban, mint egy benzinesbe. Nyilvánvaló meghibásodási ráta is sokkal kisebb egy elektromosnak, és ebből adódik az, hogy mivel nincs olyan bevételi forrás a szervizeknek, nyilvánvaló rezsióradíja próbálják ezt kompenzálni.
Üzemben tartási költség, ezt nagyon nem szeretik az autósok, hiszen akkor aztán bele kell mindent venni, az olajcserétől kezdve a üzemanyag árán keresztül a gumi áráig mindent, hiszen úgy lehet igazából optimális képet kapni. A villanyautónál hogy van ez? Mert nem mindegy, ugyanis itt egészen nagy szórások lehetnek, hogy hol tankoljuk meg az autót, ez már befolyásolja az üzemeltartási költséget jelentősen.
Ez abszolút igazat tudok adni, hiszen az otthoni tankolás esetében a megszokott EMAS 38 forint per kilowatt árat fizetünk, ami mondjuk egy villámtöltő esetében közterületi kutakon akár 100-150 forintig is felmehet. Ha ezt vesszük alapul, akkor nyilván akár egy ötszörös szorzó van a tankolás között, ha otthon tankolok, illetve közterületen. De maga az üzemanyag kérdés is, tehát jelenleg az energia kérdése is, ez csak egy része az üzemeltetési költségnek. Az elektromos autózással nagyon sok olyan előny párosul, ami a többi autónál nem fordul elő. Itt a zöld rendszámmal kapcsolatos dolgokat említeném. Mai napig ingyenes nagyon sok helyen a parkolás, természetesen a magántulajdonban lévő parkolókat nem érinti, nincs cégautóadó, hogyha cégként vásároljuk az ilyen gépkocsikat, nincs tulajdonszerzési illeték, nincs súlyadó, mindemellett kapok egy olyan vezetési élményt, ami meg nagyon sok mindenért kárpótol, még akkor is, hogyha többet fizetek esetleg a tankolásért. Ha hozzáveszik a szervizköltségeket, ott viszont abszolút azt kell látnunk, hogy fele annyiba kerül egy elektromos autónak az üzemeltetése, mint egy benzines vagy dízelé.
Igazolva látom egyébként, amit mondasz, éppen idefelé jövett a stúdióba, írta ki az autóm, hogy 21 nap múlva inspekcióra kell vinnem és olajcserére. Most én tudom, hogy ez az én autóm esetében 200 ezer forint alatt nem fog megállni, mert márka szervizbe viszem, természetesen az ember igyekszik az autójára vigyázni, 200 ezer forint. Ez két évente minimum, érted? Szóval egy elektromos autó ilyet nem ír ki.
Nem, illetve itt amit figyelembe kell venni, hogy nyilván az elektromos autókat is el kell vinni szervizbe. Jelenleg, hogyha mondjuk a Nissan Leaf-ből indulunk ki, ami egy nagyon közkedvelt modell, nem csak hazánkban, hanem globálisan, évente vagy 30 ezerenként kell szervizbe hozni a Nissan Leaf-et. Ennek a költsége az első évben 48 ezer forint. Ha most ezt összehasonlítom mondjuk egy Qashqai-nak az első olajcsere vagy periódikus részével, ott ez a szám, ez közel a duplája, tehát biztos, hogy 90 ezer forint fölötti nagyságrenddel kell kalkulálnunk. Ilyenkor hozzá szoktam azt is számolni, hogyha mondjuk egy teljes futást nézünk, 5 évet, 200 ezer kilométert, akkor ott azért egy benzines vagy dízelüzemű autónál, tehát egy belső égésűnél nagyon-nagyon nagy lehet a szórás. Olyan alkatrészekkel nem nagyon számolunk, amik menet közben meghibásodnak, ami például egy elektromos autóban nincs, nincs turbó, EGR, szelep, nincs váltó, tehát nagyon sok minden kimarad, amit kvázi nem kell szervizelnünk egy elektromos autónál.
Viszont van akkumulátorcsomag. Ugye nagyon sokan attól félnek, egyébként korábban ez jogos volt ez a félelem, ma már 100%-ig mondhatjuk, hogy nem jogos, de mindesetre attól tartanak, hogy az akkumulátor cseréjére szükség lesz még belátható időn belül, tehát mikor még az autó tulajdonosánál van az autója. Hogy néz ki ez? Mi a tapasztalat? Például te hogy látod ott a nálatok lévő szervizekben?
Az igazság, hogy részben van benne igazság, hogy az első generációs autóknál, akik úttörők voltak az elektromos autózásnál, ott a degradáció még egy nagyon fontos paraméter volt, és igen, voltak olyan modellek, ahol ezzel számolni kellett. Ma már azt láthatjuk, hogy az akkumulátor gyártók is elsődlegesen a degradáció mértékét próbálják kiszűrni, illetve csökkenteni a legkisebb mértékig, illetve a töltési sebességet növelni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, jelenleg az autógyártók úgy állnak a dologhoz, hogy egy maximális garanciát biztosítanak az akkumulátor élettartamára. Jelenleg ez úgy néz ki a Nissan életében, hogy 8 év vagy 160 ezer kilométert ad a degradáció elérésére, ugye bár itt 30%-kal kell kalkulálni.
Ez ténylegesen 30% ennyivel csökken? Csökkenhetne,
de a valóság nem ezt mutatja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nemrég néztem egyébként fórumon, egyik kedves ügyfelünk rakta föl, hogy 150 ezer kilométer van az autójába, és 10% alatti degradációt mértek az akkumulátor életében, ami szerintem fantasztikusan jó eredmény, és mint mondottam, a cellakészítők, tehát az akkumulátor gyártók, és csak arra fektetik a legnagyobb hangsúlyt, hogy minél nagyobb legyen, minél hosszabb legyen az élettartama ezeknek az akkumulátoroknak.
Ugye a korszerű akkumulátorok már szétszedhetők darabokra, tehát alkatóelemekre, és úgy is lehet cserélni, nem kell az egész pakkot kidobni, ami sok millió forintba kerül egyébként. Tehát ez is hozzájárul ahhoz, hogy lényegesen olcsóbb az üzemben tartás, hiszen hogyha meghibásodik két cella, az kiemelik, és az mondhatom azt, hogy filérekből idézőben megoldható.
Ez így van, abszolút jól látod. Teljes akkumulátor csomagot én még nem is hallottam, hogy cseréltünk volna hazánkban. Lehet, hogy előfordul, csak nem jutott hozzánk el az információ, de szerencsések vagyunk, hiszen minden autóban az akkumulátor az modulokra, illetve cellákra bontható, és innentől kezdve, ha cserélni kell bármelyiket, akkor relatív töredék részből meg tudjuk ezt oldani, nem kell a teljes akkumulátor csomagot cserélni.
Sokan elfelejtik azt is, hogy az elektromos autót másképp kell vezetni, mint egy benzines vagy dízelt. Brutális gyorsulás a képes, ami nagyon nagy élmény, megver minden autót. Ilyen sportautóval vetekszik, talán még annál is jobb egy benzines sportautónál. Ennek megfelelően elvileg ugye a féket kellene gyakrabban ápolni a szervizben, de nem így van.
Ez így van, ugyanis az elektromos autóknál is érdemes kiemelni a Nissant ebből a szempontból, ugyanis talán a legnagyobb, illetve a legelső fejlesztése volt a Nissannak az energia visszatáplálás, tehát a rekuperáció, és ráadásul az egypedálos közlekedési lehetőség, ami a Nissan Leaf-nél adott. Most már
az mit jelent pontosan?
Ilyenkor lényegében gyorsító pedál kvázi a gázpedállal határozom meg az egész menetét a vezetésnek, ugyanis abban az esetben, hogyha elengedem a gázpedált, akkor az autó lassít,
megállásít. Ezt hívják motorféknek, ugye, a benzinesnél.
Így van, ezért nagyon fontos egyébként az elektromos autózás életében a visszatáplálás talán az egyik legfontosabb, és ebben kimagaslóan jók az elektromos autók. A hibrideknél is van ilyen, de nem ilyen erősséggel.
Összességében az elhangzott alapján akkor mit mondanál azok számára, akik szeretnének elektromos autót vásárolni, hogy hogyan osztanak, szorozzanak, hogy megnyugtató legyen a végeredmény?
Én azt tudom mondani, hogy ma már, ha körbenézünk az autópiacon, látjuk az új autóknak az ár képzését, azt kell, hogy mondjam, ma már nincs olyan nagy olló, mint ezelőtt 4-5 évvel volt egy elektromos autó vagy egy belső égésű autó között, és ha figyelembe vesszük, hogy az üzemeltetési költsége akár a fele is lehet, vagy ennek a töredéke, érdemes szerintem elektromos autó mellett dönteni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Önök Kádár Ottót, a Nissan Centrum termésspecialistáját hallották.
Pozitív energia. Pillantás a villanyautók világába. Trendek, üzemben tartási tippek, költségek és megtakarítások a vásárlástól az állami támogatásig. Hitelesen az e-mobilitásról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.